Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Valahogy úgy vagyok, mint a Petőfi a füstbe ment tervvel, hogy sok minden szépet felépítettem magamban, hogy amikor eljövök ide hozzátok, akkor mi mindent fogok kedveset és szépet mondani. De hát most engedjétek meg, hogy egy néhány keresetlen szóval mondjak néhány dolgot. Először is szeretnék bemutatkozni, mert gondolom, hogy így illik. Szabó János vagyok, Miskolcról jöttem. Egy egyszerű gyülekezeti tag vagyok, mint ti. És 6 éves korom óta járok a gyülekezetbe, mert édesapámék akkor keresztelkedtek, de én 17 éves korom óta vagyok a gyülekezetnek a tagja. 2 gyermeknek vagyok az apja, van 4 unokám, és 9 éve özvegyen élek, és várom az Úr Jézusnak a visszajövetelét. Testvéreim, azért is izgalom számomra ez a mai nap, mai délelőtt, mert valamikor, hát úgy körülbelül 40 évvel ezelőtt ifjú koromban voltam itt, és egy néhány személyre emlékszem, a Szentes bácsira, nem tudom, akik ismerték, láttam odakint az előtérben, vagy a kis teremben egy fényképet, az öreg urat felismertem rajta, meg talán azt hiszem, hogy Erdély Laci bácsi, ha...
Hát, Mancika néni meg Monika.
Ugye? Azon a fényképen ő is rajta van, Erdély Laci bácsi.
Nem tudom, már nem emlékszem ide,
hogy rajta. Na mindegy, szóval felismertem, ő, neki tegnap volt a temetése, nem tudom, tudjátok, hogy meghalt, ő volt a kiadónak is az igazgatója, meg elég sokat volt egyházvezetésben, tessék. Igen. Testvéreim, hadd mondjam azt, hogy örül nekem a szívem és a lelkem, hogy ezt a napot együtt tölthetjük, és hálásak lehetünk a Jóistennek, hogy mi szombatról szombatra el tudunk ide jönni, és olyan kiváltságban lehet részünk, amely más embernek nem adatott meg. Ilyenkor arra gondolok, hogy a világban mennyi nyomorúság, baj, betegség, háború üti fel a fejét, és mi itt lehetünk kegyelemben, hallgathatjuk Istennek az igéjét, és igen nagy kegyelemnek tekinthetjük azt, hogy szombatról szombatra összejöhetünk. És hiszem azt, hogy ez a mai nap azért elég sok áldást fog jelenteni számunkra, és bízom abban, hogy érezzük azt, hogy a Jóisten itt van közöttünk. Úgy fogunk majd innen elmenni erről a helyről. A mai ígét én a Máté evangéliumából szeretném felolvasni nektek. A Máté evangéliumának a 8. fejezete, kicsit lassabban jár a kezem, mert én előre kiszoktam venni az igéket, hogy le kelljen keresgélni. De az az igazság, hogy még tegnap estig más igével próbáltam, hogy eljövök ide közétek, és aztán az utolsó pillanatban döntöttem, mert olyan helyre jövök, hogy nem nehéz ilyenkor olyan igét mondani, hogy nem ismerem a gyülekezetet, nem ismerem a gyülekezetnek az identitását, az összetételét. És ezért úgy gondoltam, hogy a Máté evangéliumának a 8. fejezetét hozom, és ott a 19. verset olvassuk el, és majd tovább, de olvassuk egészen a 27. versig. És hozzá menvén egy írás tudó mondta néki: Mester, követlek téged, akárhová mégy. És mondta néki Jézus: a rókáknak vagyonbarlangjuk, és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másik pedig az ő tanítványai közül mondta néki: Uram, engedd meg nékem, hogy előbb elmenjek, és eltemessen az én atyámat. Jézus pedig mondta néki: kövess engem, és hagyd, hogy a halottak temessék el az ő halottaikat. És amikor hajóra szállt vala, követték őt a tanítványai, és imé nagy háborúság lőn a tengeren, annyira, hogy a hajót elborítják vala a hullámok, ő pedig aluszik vala. És az ő tanítványai hozzá menvén felküldték őt, mondván, Uram, ments meg minket, mert elveszünk. És mondta néki, mit féltek, ó kicsiny hitűek? Ekkor fölkelvén megdorgálta a szeleket és a tengert, és lőn nagy csendesség. Az emberek pedig elcsodálkozának, mondván, kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek néki. Azt hiszem, hogy erre mindjárt meg is adjuk a választ, hogy ő Jézus Krisztus. Ő az, akinek ekkora hatalma van. Ő az, aki mindig ott van, ahol a baj van és a vész. Ő az, aki mindig az emberi segítség határán közbelép az ő hatalmával és erejével. Ő Jézus Krisztus. És ő ma látja a mi életünket, és lát bennünket, minket egyen-egyenként. Tudja azt, hogy szükségünk van-e ő rá. Igényeljük-e az ő hatalmas erejét. Képzeljük el Jézus Krisztust, amikor tanított és prédikált a sokaságnak. Az ő prédikációját hallva nagyon sok ember örömmel vette ezeket a szavakat, és gyorsan döntött. De ez a döntés úgy tűnik az igéből, hogy nagyon felületes döntés volt. A pillanatnyi fellángolásnak az öröme. Úgy olvassuk, hogy Uram, én követni foglak akárhová még. Hangzik az ige. Jézus Krisztus ennek az embernek megmutatja, hogy ő még a Golgota felé vezető úton akar menni. Nehogy valaki félreértelmezze, vagy tévedésbe essen az ő küldetése felől. Ő még nem a dicsőség királyaként jelent meg, hanem az Isten bárányaként, aki elveszi a világ bűneit. És ez a gyorsan döntő ember nyilván átgondolta azt, hogy akkor nem is érdemes ezen az úton haladni, hogyha Jézus Krisztus ilyen atrocitások fogják érni, szenvedések, sőt, még meghal az emberért is. Úgyhogy nem érdemes akkor ezen az úton haladni. De ugye, ahogy olvastuk, hogy nem mindenki gondolkodott így. Aztán a folytatás úgy történik, hogy azt mondja, hogy a tanítványokkal beszállt a hajóba. Bár azt a kis történetet akkor értenénk meg igazán, ha belegondolnánk, hogy igazán belegondolnánk abba, hogy akkor, amikor az ember veszélybe kerül, életveszélybe kerül, vajon milyen érzések foglalkoztatják? Nem tudom, hogy ismeritek-e a Láthatatlan Színházat. Hallottatok már róla? Van, aki hallott, van, aki nem. Hát tulajdonképpen arról szól Miskolcon azt a fiatalok, a Restás Dávid, ő ezt el tudná mondani, mert ő is részese volt ennek, hogy bekötötték valakinek a szemét, és végig vezették egy bizonyos útvonalon, és akkor ezt a kálváriát, Jézusnak a kálváriáját próbálták feleleveníteni, és a bekötött szemű egyén az csak az érzék szerveire tudott hagyatkozni, és akkor hallotta akkor, amikor mondja Pilátus az ítéletet, hallja a vizeknek a csorgását, hallja a tömegnek a kiáltását, a feszizsmeget, a kalapácsok ütését, stb. Nem akarom részletezni. Szeretnék visszatérni, hogy erre a gondolatra, az igére, hogyha becsuknánk egy pillanatra a szemünket, és akkor képzeljük el azt, hogy mi egy nagy hajóban ülünk. Mondjuk egy vitorlásban, ahol kényelmesen utazunk, élvezzük a szép tájat, élvezzük a napfényt, a levegőt, és egyszer csak hirtelen egy nagy vihar kerekedik. Annyira nagy, ahogy az ige mondja, hogy a hullámok elborítják a hajót. A vihar szétszaggatja a vitorlákat, kormányozhatatlanná válik. és az elemeknek a játék szerévé lesz. Nem tudom, hogy átérzitek-e a veszélyt, amikor akkor a tanítványok ebbe voltak, hogy kétségbe volnátok esve, hogy most mi fog történni. De gondoljátok el, hogy ebben a hajóban van egy hatalmas nagy személy, Jézus Krisztus. És mit fogunk tenni akkor, ha tudatában vagyunk, hogy Jézus Krisztus a mi kis hajunknak a kormányosa? Elkezdünk kiabálni? Vagy jajgatunk? Vagy kétségbe esünk? Jézus Krisztus hatalmas arra, hogy lecsendesítse a vihart, és megfékezze. Ő azért jött, hogy elvegye a mi félelmünket. Azért jött, hogy segítsen rajtad. Van egy kérdésem, hogy bízunk-e az ő ígéreteiben? Bízunk-e az ő segítségében? Elfogadjuk-e az ő megmentő kegyelmét és szeretetét? Mert ő azért van ma is itt, mert szeretne lecsendesíteni téged. Azért van itt, hogy vedd észre az ő hatalmát és erejét. Én biztosan tudom, testvéreim, hogy többen vagyunk itt olyanok, akik már éreztük azt, hogy sokszor ilyen nagy viharba került az életünk. Mert a Szentírás azt mondja, hogy ez a hajó lelki értelemben a mi kis életünket jelenti. Azt a törékeny kis lélekvesztő, amely sokszor ilyen viharba kerül. És ebben a veszélyben sokszor hánykolódunk tehetetlenül. Pedig Jézus Krisztus kész segíteni. Ő könyörülni szeretne rajtunk. És ő ma is felajánlja megmentő kegyelmét és szeretetét. De a kérdésem még mindig ugyanaz, hogy elfogadom-e ezt a megmentő kegyelmet, és ezt a csodálatos szeretetet, amellyel feléd hajol. Az ige bizonyságot tesz arról, és az evangélium világossá teszi azt, hogy mi volt Jézus küldetésének a célja. Miért jött ő? Egy mondatban úgy fogalmazhatnánk meg, azért jött, hogy segítsen rajtunk. Azért jött, hogy visszaszerezze azt a boldog életet, hogy a megtépázó hajunkat újra felépítse, hogy újra és újra az ő szeretetének és segítségének a tanúi legyünk. Ez az ő jövetelének a célja. És az ige azt mondja el, hogy mivel ő igaz és szent, minden hatalom néki adatot menjen és földön. És ő meg is fogja valósítani mindazt, amit ígért a mi számunkra. Ésaiás proféta úgy emlékezik meg erről a csodálatos ígéretről, hogy ő kezdettől fogva tudja az emberi sorsot, ő kezdettől tudja az emberi véget, azt mondja, hogy az ő tanácsa megáll, és véghez viszi minden akaratát. És most felteszem a kérdést, hogy vajon ma mi az Isten akarata? És mi tudjuk a választ, és az ige világosan válaszol erre, hogy az az Isten akarata, hogy mi elfogadjuk az üdvösséget. Az az Isten akarata, hogy visszakerüljünk az atyai házhoz. Az az Isten akarata, hogy az isteni rendet megismerjük, és kövessük azt. Még ha háborgó tengeren kell is követni. Még ha félelemtől vagyunk is körülvéve. Akkor is hűségesen kövessük azt a mestert, amikor ő itt járt ezen a földön, és lecsendesítette a háborgó tengert, és azt mondta ezeknek a gyáva és félénk tanítványainak, hogy legyetek békességben. Isten hűséges gyermekei, akik nekünk a Bibliában példaképül voltak, az Ószövetségben olyan ígéreteket és biztató szavakat mond róluk az ige, ami számunkra elgondolkodtató, amely bátorít és reménységet ad nekünk. Amikor a földi Kánaán felé, az ígéret föld felé igyekeztek Istenek a gyermekei, Izrael gyermekei, és birtokba vették azt, az ő hálájukat így fogalmazták meg, idézem. abból nem esett el egyetlen egy sem, mindam a jó szóból, amit az Isten mondott. Tehát azt akarja kifejezni ez az ige számunkra, hogy amit az Isten mond, az mind tökéletes, az mind igaz és jó. Ő nem mond semmi olyat, ami ne teljesedne be. Az ő ígéreteinek súlya van. Amit ő mond, azt véghez is fogja vinni. Ugye milyen jó, hogy ilyen Istenünk van, testvéreim. És milyen boldogok lehetünk, hogy Isten az ő művét általunk akarja befejezni. És a megváltás tervében mi is benne lehetünk. Vajon át tudjuk érezni azt, hogy milyen sok ember él reménység, hit és bizalom nélkül? És milyen boldog, drága kincs az, hogy mi, akik itt vagyunk. Meghallottuk az Istennek a hívó szavát. Isten kegyelmi üzenetének tanúi lehetünk. Tanúi lehetünk annak, hogy a megváltás drága ajándékát megismertük. Tanúi lehetünk, hogy van lehetőség az embernek ennek a bűnös földi életben egy olyan fordulatot tenni, amely az Isten útját, a célba érkezés útját mutatja meg. Tudsz erről a nagy boldogságról beszélni? Magadban képes vagy ezt magadban tartani? Mert ez a boldogság nem csak a kiváltságosaké, hanem mindenkié, aki elfogadja Isten kegyelmi ajándékát és igazságát. Az igaz, hogy jel, és ez tény, mert már, ahogy a bevezetésben is említettem, hogy Istennek minden szava igaz. És a Szentírás úgy jegyzi fel ezt az igazságot a mi esetünkben, hogy akkor, amikor ő megteremtette az embert, akkor tökéletesnek teremtette. És ez a tökéletesség abban mutatkozott meg, hogy az embernek életet adott, igazi jellemet, gyönyörű otthon, és uralommal ruházta fel őket. Olyan meghatóan érzékelteti a Szentírás, hogy mit jelentett az, amikor az Isten az ő teremtményének életet adott. Amikor megalkotta sárból, porból az embert, és lehajolt hozzá, és felemelte, és magához vette, és az ő orrába élő, így lett, tehát az életnek leheletét lehelte bele, és így lett az ember élő léleké. El tudjátok képzelni, hogy ez mit jelentett az ember életében? Amikor testközelbe került az Istennel. Gondolkodjatok el ezen. És ennek az embernek lehetősége volt arra, hogy dicsőítse az Istent, magasztalja, szeresse, és a mennyei lényekkel együtt betöltse azt a feladatot, amelyre az Isten megbízta. Azt mondja a Biblia, hogy az Isten az ő teremtményét olyan csodálatos jellemmel ajándékozta meg, amelyet egyetlen teremtménye sem kapott. Csak az ember. Isten képmása. Isten hasonlatosságára lett teremtve. Gondolkodjatok el ezen. Ezzel szinte minden teremtménye fölé emelte az embert. Talán ma a 21. században élő emberek nem látják ennek az isteni csodának, ennek a kiváltságnak, ennek a szeretetnek a mélységét. Talán még a keresztény ember sem. De azt is mindjárt meglátjuk, hogy miért. Egyelőre fogadjuk el azt a tényt, hogy megalkotta az embert a saját képére. De a Jóisten nem azért teremtette meg az embert, mert unatkozott, de valamit tenni kellett, és gondolta, hogy most megteremtem az embert, és akkor elengedem a maga útjára, és hogy meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Az Istennek határozott célja volt az emberrel. Nem hagyta magára. Gondoskodott róla. Szeretettel vette körül. És hogy már soroltam, és említettem. Tiszta jellem. Gyönyörű otthon. Hatalmat adott neki, hogy uralkodjon más teremtmények fölött. Minden jóval ellátta, és élvezhette az életet. És ha ma összehasonlítjuk az ember életét az elmondottakkal, láthatjuk azt, hogy milyen messze került az ember az Isten által elképzelt eredeti tervtől. De mi történt az emberrel? A Mózes harmadik, első könyve harmadik fejezet ezt leírja. Az ember az engedetlenség bűnébe esett, és ezáltal elveszítette Isten képűségét, elszakadt az Istentől, elszakadt a más teremtett világnak a lapóitól, és az ember Sátán alattvalója lett. Minden ember. Te is és én is. Ezért az embernek a helyzete reménytelen lett. Ezért az emberi sors szinte végzetessé vált. Ha megkérdezem, hogy milyennek látod az emberi, ma az emberi sorsot, én azt hiszem, hogy ezt nem kell ecsetelnem. És milyen boldog érzés számunkra az, hogy van egy csodálatos kinyilatkoztatás, hogy megismertük a megváltás tervét. És itt jön a megoldás. Itt térünk vissza arra a gondolatra, elnézést, hogy az emberi élet reménytelenségében, ami kis lelki hajón süllyedésénél van megoldás. Van valaki, aki segíteni tud, és ő ott van minden helyzetben. Ő Jézus Krisztus, akihez mindig fordulhatunk, hittel, bizalommal. Ő az, akiről szólottak a proféták. Ő az, akiről Lukács azt mondta, hogy jött erre a földre. Mert látta az embernek a nyomorúságát. Látta, hogy az ember a pusztulás felé halad. Látta a véget. Látta a katasztrófát. És Jézus eljött, hogy segítsen az emberen. Az a kérdésem, hogy érzitek ezt a segítséget? Elfogadjátok-e? Mert ő azért jött, hogy segítsen rajtam. Ő azért jött, hogy ebből a nyomorult helyzetből megmutassa a kiutat. Mert az a nyomorult helyzet, amiben vagyunk, ez teljesen kilátástalan és teljesen végzetes. Nagyon szépen köszönöm. Kiszáradt a torkom.
Ide be tudod tenni, és
Jézus. Köszönöm. És Jézus Krisztus ingyen felkínálja a megoldást. De még mindig azzal kínozlak benneteket, hogy az a kérdésem, hogy elfogadjuk-e. Én úgy gondolom, hogy miután felmértük élethelyzetünket, nincs más megoldásunk, nincs más értelme az életünknek, csak az, hogy két kézzel megragadjuk ezt a lehetőséget. És hogyan akarja Jézus Krisztus visszaadni elveszett életünket? Kell ezért valamit tenni? Én úgy gondolom, hogy igen. Talán csak annyit, amit az első emberpár nem tett meg. Az engedelmesség. És ezt csak úgy tudom megtenni, hogyha megváltozom. És a Biblia ezt úgy írja, ha valaki újjászületik. Úgy van ez, tudjátok, amikor valaki erre a földre születik, valamelyik ország polgára lesz az ember. Én is születtem Magyarországon, és ti is, gondolom, mindannyian Magyarországnak az állampolgárai vagyunk. És Jézus azt szeretné, ha menny polgárai lennénk, szülessünk újjá az Isten országa számára. És Jézus Krisztus ezt világossá tette Nikodémus előtt is, hogy szükség néked újonnan születned. Mert ez az elveszett élet másképp nem szerezhető vissza, csak ha az Isten újjá szül bennünket élő reménységben. Ez a feltétele, mondja a Szentírás. És mi történik az újjászületéskor? Azonnal a mennyei család tagjaivá válunk. Azáltal, hogy az ember egy új élet felé halad, amit a lelki újjászületés biztosít. De ne gondolja senki azt, hogy ennek az újjászületésnek nem volt ára, vagy nincs ára. Nagyon-nagyon nagy árat fizetett érte az Isten. És Péter apostol, amikor belemerül ennek a csodájába, azt mondja, hogy nem veszendő holmin, aranyon vagy ezüstön váltattatok meg, hanem a hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Jézus Krisztusén. Hát tudjátok érezni, hogy ennek a születésnek mi volt az ára? Jézus Krisztusnak az áldozata. És aki ebben hisz, és aki elfogadja, hogy az újjászületésnek tulajdonképpen ez az előzménye, hogy ő meghozta ezt az áldozatot, hogy a kereszten megszenvedett a mi bűneinkért, hogy mi ezt az életet el tudjuk kezdeni. Én azt hiszem, hogy mindnyájan hálásaknak kell lennünk, és mindnyájan hálásaknak kell, hogy érezzük azt, hogy Jézus Krisztus lefizette értünk ezt a váltságdíjat, ezt a nagy árat. És ha mi ezt komolyan átgondoljuk, akkor komolyan tudjuk értékelni, hogy tulajdonképpen milyen is ez az újjászületés. Mennyire fontos. Nem tudom, hogy ki hány éve tagja a közösségnek. Én mondtam, hogy 17 éve tagja vagyok ennek a közösségnek, de ez a lépés megtörtént-e már a mi életünkben? Mert ő segíteni szeretne rajtunk. Így akarja visszaszerezni azt a jellemet, azt az isteni képmást, mert az újjászületett ember már nem a bűnnek él, már nem mozog otthonosan a bűnben, mert már egy új életrendet ismer, ami az isteni. Már az isteni képmásra, isteni jellemre formáltatott. És így lesz az ember ismét tulajdonosa annak, amit elvesztett. Így szerzi vissza azt a boldog otthont, amit az Isten megígért. Mert azt mondja, hogy miután elkészített az ember számára a helyet, magához veszi őket. Dániel azt mondja, hogy azok, akik igazi jellemet magukra öltötték, a szentekkel együtt uralkodni fognak, mert ez az Isten akarata. Testvéreim, akarjuk mi is ezt. Akarjuk ezt az isteni jellemet. Csak tőlem függ. És ha Jézus Krisztus ilyen jó volt hozzám, ha Jézus Krisztus mindent megtett, ha Jézus Krisztus, aki az én lelki hajómat igényelni akarja, miért mondanák nemet ennek a drága ajándéknak? Miért utasítanánk vissza? Mi gátol bennünket, hogy a felkínált üdvösséget elfogadjuk? Én tudom magamról, és ahogy már említettem, hogy nagyon sok olyan dolog van az életemben, ami gátol. És egy picit a szombatiskolában is érzékeltettük ezt. És hogyha neked is van valami hasonló dolog az életedben, akkor kérd Jézust, hogy Uram, vedd el az én félelmemet, vedd el az én gyávaságomat, Uram, vedd el az én szomorúságomat és bizonytalanságomat. Uram, én téged szeretnélek követni. És ő kész arra, hogy neked adja az üdvösséget, mert a mi kis lelki hajónkba befogadtuk őt. És ő kész segíteni rajtunk, és lecsendesíteni a vihart a mi életünkben. És ha van valaki, aki esetleg menet közben kiszállt ebből a megtépázott hajóból, távol került, hogy úgy mondjam, Jézus Krisztustól, akkor könyörögjünk együtt, hogy Uram, láttasd meg velem, hogy te ott vagy a viharban is. Kérlek, hogy fogadj vissza. Te parancsolni tudsz az elemeknek. Te parancsolni tudsz az ellenségnek. Uram, könyörülj rajtam. ajánljuk föl mindannyiunkat, magunkat Krisztusnak. Vagy van olyan, akinek esetleg zátonyra futott az élete, és nincs sokszor erőd még kiáltani sem, hogy Uram, ments meg, mert elveszek. Gondoljatok Jónás történetére, amikor a halgyomrába volt. Jézus szeretettel biztat mindenkit, hogy lépjünk kapcsolatba vele. Engedjük, hogy belépjen a mi kis életünkbe, és kormányozza ő a mi életünket, a mi kis hajunkat. Ha bármilyen vihar, bármilyen fergeteges hullámok borítanak el bennünket, tudjuk azt, hogy a Mester ott van, és le fogja csendesíteni a háborgó tengert, mely a vég közelettével egyre háborgóbb lesz, és ez a hajó egyre bizonytalanabb helyzetbe kerül. Jézus ma így szól, hogy kicsiny hitű, miért kételkedel? Én szólok az elemeknek, én szólok az ellenségnek, én megállítom az ellenséget a te életedben. Én erőt adok az újjászületéshez. Én erőt adok az új életben való járáshoz. Fogadd el tőlem ezt az erőt kegyelemből. Amen.